Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarországnak az a célja, hogy minden szomszédjával jó viszonya legyen. Ez Ukrajnára különösképpen igaz, mert ott 100 000-es nagyságrendben élnek magyarok, jelentette ki Orbán Viktor este a Sűsápon rendezett fórumon. A miniszterelnök hangsúlyozta, nem állították le ezért az elektromos áramszállítást, hiszen annak a levét elsősorban a kárpátaljaiak és a magyarok itták volna meg. Megismételte viszont, hogy amíg nem jön az olaj a Barátság kőolajvezetéken, addig nincs pénz Ukrajnának. A kormányfő kifejtette, ami most ott történik, az rendkívül veszélyes, mert fel akarnak fegyverezni egy 800 000-es hadsereget európai pénzből. A mi érdekünk viszont, hogy Európa állapodjon meg az oroszokkal, kössön békét. A kormány a brüsszeli nyomás ellenére fenntartotta és fenntartja a rezsivédelmet, ezért továbbra is a magyar családok fizetik az Európai Unió legalacsonyabb gáz- és áramszámláját, jelentette ki a miniszterelnök tegnap az országgyűlés tavaszi ülésszakának első ülésén mondott napi rendelőtti felszólalásában. Egész Európában csak Magyarország volt képes a rezsistopra, tette hozzá Orbán Viktor. Arról is beszélt, az ukránok által előidézett vészhelyzetet elhárították, a stratégiai olajtartalékokat megnyitották, az ország energiaellátását biztosítják. Szlovákia leállította Ukrajna vészhelyzeti áramellátását, miután továbbra sem érkezik olaj a Barátság vezetéken. Robert Fico kormányfő közölte, nem segítenek tovább az energiahálózat stabilizálásában. Az ukrán elnök arra kéri az Európai Uniót, hogy minél előbb álljanak elő egy dátummal, amikor országa csatlakozhat a közösséghez, írta a Financial Times. Volodymyr Zelenszkij szerint a csatlakozásnak már 2027-ben meg kellene történnie, hogy Oroszország ne tudja blokkolni azt akár a következő 50 évre. Az elnök az orosz invázió 4. évfordulója alkalmából adott interjút a lapnak. Közös imára hív a Békés Steinbach József református püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkész elnöke, a Kárpát-medencei Református Egyház kerületeket tömörítő generális konvent ügyvezetője az ukrajnai háború kitörésének évfordulóján. Steinbach József arra kéri a Kárpát-medence reformátusait, hogy imádkozzanak a kárpátaljai testvérekért és a háború miatt szenvedő minden emberért. Azt is kéri, imádkozzanak konkrétan a béketárgyalásokért, az egymással tárgyaló vezetőkért és az egymás ellen fordult országok mindegyikéért. Lezárult a Demján Sándor 1+1 KKV beruházás élénkítő program második ütemében beadott pályázatok értékelése, mondta el Szabados Rihárd a Kossuth Rádióban. 2,5-szeres túljelentkezés mellett 257 vállalkozás jutott 20 milliárd forint visszanemtérítendő támogatáshoz, ezzel 40 milliárd forintnyi beruházás valósulhat meg, ismertette a szakállamtitkár. 200 milliárd forinttal, azaz 700-ról 900 milliárdra emelik a Demján Sándor programon belül elérhető és rendkívül népszerű Exim konstrukció keretösszegét, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter a Facebook oldalán. A Demján Sándor program célja a KKV-k méretének megduplázása, az export ösztönzése és a hazai vállalkozások működésének támogatása, beruházásaik és befektetéseik előmozdítása, valamint a nemzetközi versenyképességük növelése, fűzte hozzá Nagy Márton. 100 milliárd forinttal emelkedik a forgóeszközbeszerzések és a beruházások, 40 milliárddal a leasing hitelek és 60 milliárddal a beruházási és zöld beruházási hitelek kerete. Budapest 1 millió dollárt, valamint operatív támogatást kap egy új városi élelmiszer elosztási modell a fővárosi feldolgozóközpont megvalósítására, jelentette be a főpolgármester. Budapesten az élelmiszerárak 6 év alatt 81%-kal emelkedtek, ami az uniós országok között a legmagasabb növekedés, így a közétkeztetésben egyre nehezebb megfizethető egészséges és változatos menüt biztosítani. Ezzel párhuzamosan viszont évente akár 135 000 tonna friss zöldség és gyümölcs marad eladatlan a fővárosi önkormányzat fenntartásában működő piacokon, ismertette Karácsony Gergely a Bloomberg Philanthropies részvétel célját. Az Egyesült Államok hadserege újabb feltételezett kábítószerszállító hajót támadott a karibi térségben, az akció során 3 emberrel végeztek, közölt az amerikai haderő déli parancsnoksága. A hadsereg szerint a hajó utasai drogkereskedelemmel foglalkoztak. Az amerikai külügyminisztérium elrendelte a Beirutban működő amerikai nagykövetség legtöbb alkalmazottjának távozását Libanonból. Elemzők szerint a lépés összefüggésben lehet az amerikai-iráni viszonyban egyre feszültebb helyzettel. Végül az időjárásról. Nagy rész derült az ég, gomoly felhőkkel, csapadék általában nem hullik, de záporok, esetleg zivatarok kialakulhatnak, ha a szél sok felé élénk. A csúcshőmérséklet 9-11 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Vagy napsütésben fáztam én, mégis mindent megtaláltam, mit az élet szórt elém. Néha loptam, és néha csaltam, de sosem hagytalak cserben még, és néha
lost its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down. Up in the clouds, I'm jealous, no one we found.
carry. Oh, you're laying me down to a dead and buried. On the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm dr. Nánai Mihály történészt, történelemtanárt, a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnökét, az NKE Óbudai Árpád Gimnázium igazgatóját. Örülök, hogy interjút készíthetek igazgató úrral. Rengeteg megbeszélni való van így a fél év táján, nem csak az NKE Óbudai Árpád Gimnázium, hanem a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének tevékenysége kapcsán is. Erre a beszélgetésre készülve természetesen megnéztem mindkét intézmény honlapját, és úgy látom, hogy a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének tevékenysége, a tananyagfejlesztés, az érettségi vázlatok, az állásfoglalások és a segédanyagok nagymértékben elősegítik a történelemoktatók szakmai munkáját, akár az érettségire készülők tudásának bővítését is. Kezdjük talán ezt a mai beszélgetésünket a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének tevékenységével, amelynek ön az elnöke.
Az egyesületünk most már lassan egy évtizede működik, és sikerült fölhalmozni ezzel egy olyan szellemi tőkét, meg kapcsolati hálót, amely valóban nagyon sokfajta tevékenységben ad lehetőséget arra az egyesületünk részt vegyem. Említeném itt az érettségivel kapcsolatos adatbankunkat, hiszen kint van már régóta a feladatbank, amelyik különböző témák, korszakok szerint van szintezve, és ez nagyon hasznos lehet akár érettségire készülő diákoknak, hogy elővehetik, és akkor most a középkori magyar történelmi feladatokat gyakorolják. Akár a nemrégiben, ez az őszi szezonban került föl, tananyagvázlatokat, melyeket az egyik árpádos kollégám és az egyesületünk oszlopos tagja készített, és egy nagyon jól kiérlelt, lényegre törő vázlat, ami tényleg nagyban tudja segíteni a diákok felkészülését. Ezek mellett a anyagok mellett nyilván, hogyha a történelmi oktatást érinti valamilyen friss változás, természetesen ezeket is követjük. Amikor a most már újnak nem nevezhető, hiszen lassan 6 éve kibocsájtott nemzeti alaptanterv megjelent, akkor igyekeztünk ezzel kapcsolatban a információ áramoltatásban minél inkább részt venni, érettségi követelményekkel, stb. Úgy látom, hogy az utóbbi években ez megszilárdult, viszonylag társadalmiasult, tehát e téren mondom azt, hogy hál' Istennek, hiszen azért nem jó, ha folyamatos változások között kell tartalmi oldalról dolgozni a tanároknak, tehát most már egy pár éves kifutása van ennek a szabályzásnak, hát ebben is alaposan részt vettük, jelenleg talán ebben kevesebb feladat hárul az egyesületre. Számos programnak a szervezésében veszünk részt, ezek közül első helyen a kosári domokos történelemversenyt említhetem, aminek ugye a regionális fordulójára készülünk éppen. Évre többen jelentkeznek, hál' Istennek, aminek nagyon örülünk, most már közelebb a 3000-hez jelentkezünk száma, mint a 2500-hoz, és a regionális forduló lesz, ezt szervezzük éppen. Azt látom, hogy országosan szerencsére nagy a versenynek a elismertsége, meg hát sokan indulnak rajta minden szegletéből az országnak. Büszkék vagyunk rá, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetembe is vette a felvételin pluszpontot jelentő versenyek közé. Vagy éppen a köbüki pályázat, amelyiken a tanárkollégák indulnak, ilyen tehetséggondozó pályázat, ott is az elismerhető versenyek között van a kosári verseny, ami azt gondolom, hogy egy rangot ad neki. Emellett a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Programot kell nagyon határozottan kiemelnünk, hiszen kezdettől fogva a Nemzeti Örökség Intézetével, a Nörivel együtt fejlesztettük ezt ki, mi voltunk tulajdonképpen a szakmai partner, és hát időről időre új program elemeket is kell még kidolgozni hozzá, most éppen az őszi szezonban ismeretterjesztő filmeket készített, amelyek azt szolgálják, hogy jobban megismerik a kollégát. Ennek csak nagyon röviden a lényege annyi, hogy a diákokat emlékhelyekre vigyék el a tanárok, és ennek egy szervezett keretet adjon ez az emlékezett pedagógiai program. Tavaly indítottuk el a Trianon versenyt is, a Trianon Múzeummal. Összefogásba igazából onnan jött a gondolat egy látogatás alkalmával a Trianon Múzeumban, milyen szenzációs az új gyűjteménye a múzeumnak, egy pár évvel ezelőtt esett át egy nagy felújításon, és hogy ezt bevinni jobban a történelemtanári köztudatba is. Hál' Istennek a határtalanul pályázatok dolgok miatt is sok a látogatás, de mi is megpróbáljuk itt hozzátenni. Hát idén is most már nagyon kezd a körmünk regni, de meg szeretnénk hirdetni a versenyt, hogy még a tavaszi fél évben le tudjuk ezt folytatni. Úgyhogy meglehetősen szertágazó feladatok vannak, és hát évről évre jönnek mindig évfordulós események. Mohácssal kapcsolatban is lesz dolgunk, vagy a forint bevezetésének a 80. évfordulója idén lesz. Emléknapok, ilyen jellegű tevékenység. Számos szakmai partnerünk van, az Autentika műhelyt kiemelném nagyon, akik egy kiváló animációs kisfilmgyártó műhely, és mindig segítünk nekik, és ők is kérnek tőlünk tanácsot, tehát egy kölcsönös együttműködésben vagyunk. Úgyhogy hál' Istennek az egyesület azt gondolom, hogy jól beilleszkedett akár tanári, akár történész szakmai világba, és megvan a maga helye, és remélem, hogy a kollégák, illetve a diákoknak a életében hasznos dolgokkal tudunk közreműködni.
A Történelemoktatók Szakmai Egyesületének honlapját örömmel ajánlanám a kedves rádióhallgatóknak, akkor is, ha nem történészek. Örülök, hogy a kisfilmeket említette. Magam is belefeledkeztem ezekbe a filmekbe, és láttam, hogy önök tanár továbbképzést is tartottak, a filmek helye és szerepe az oktatásban. De én azt gondolom, hogy nagyon szorosan összekapcsolódik az ön elnöki tevékenysége azzal, hogy az NKE Óbudai Árpád Gimnázium igazgatója, hiszen a szakmai munkájában és a tanári munkájában is közelről látja, hogy mire van szüksége a pedagógusoknak. Tehát nagyon fontos ezeknek a területeknek az összekapcsolása. Szakmaiság, kutatás, tudomány, tanári pálya és módszertan. Na de hogy függ ez össze dr. Nánai Mihály életében?
Azt gondolom, hogy a tanári pálya, a tanári hivatás az egy ilyen jellegű tevékenység, tehát nagyon sok ága van. Kell érteni az emberekhez is, diákok, kollégák, benne kell lenni a szakmában is, ha az ember egy bizonyos szinten felül, vagy azt elérve szeretné művelni a szakmáját, és hát ad azért egy rugalmasságot is, tehát nyilvánvalóan nagyon sok munka van azzal, hogy az ember egy főállású tanári feladatot ellát, de azért emellett mégiscsak van lehetőség különböző szakmai feladatokra is. Ilyen módon függenek ezek össze, és hát ha egy történelemtanári egyesületet vezet az ember, vagy annak a szervezésében vesz részt, akkor ahhoz elsőrendűen fontos, hogy legyenek saját tapasztalatai etéren, és hát tulajdonképpen mindent, amit az ember elméletben vagy projekt szinten kigondol, azt egy iskolában diákokkal is meg tudja valósítani. Igazgatóként is tart azért az ember szakórákat is, de a különböző projekteknek a megszervezésére még inkább van lehetősége támogatni akár a saját iskolájának a részvételét, vagy akár kipróbálni egy nívós intézményben, hogy hogyan működnek akár országos szinten, akár az egyesület szintjén elgondolt projektek, emléknapok, különböző kulturális programok, vagy éppen versenyek. Tehát ezek nagyon jól és erősen összekapcsolódó tevékenységek. Azt gondolom, mindegyik intézmény profitál belőle, iskola is, egyesület is, vagy akár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, aminek ugye azért is került az Árpád Gimnázium a fenntartásába, mert a tanárképző kar számára egy gyakorló gimnázium az fontos, ahol a hallgatók tudják a tanítási gyakorlatukat végezni, és hát itt akkor megint szinergiákat lehet találni. A kosári verseny, amit az előbb említettem, ennek a regionális fordulóját, mint hogy 250 diák jutott be csak a fővárosi, budapesti meg Pest megyei régióban a regionális fordulóba, ezért ott tartjuk a Közszolgálati Egyetemnek a nagy 500 fős előadójában, ahol le tudjuk ültetni, mert ha akár ide az Árpádba hívnánk őket, hát akkor 8-10 termet kéne erre a célra felhasználni, így aztán sokkal jobban együtt lehet működni. Egyetemi tanárszakos hallgatók közre tudnak működni a verseny lebonyolításában, tapasztalatot szerezve ebben akár a javításában is a saját módszertanos oktatóikkal, úgyhogy nagyon jól össze lehet ezeket a különböző területeket hangolni egymással, ami azt gondolom, hogy az egyesületnek, az iskolának, az egyetemnek mindennek a javára tud válni.
Miért fontos, hogy egy pedagógus kitekintsen az osztály ajtaján túlra? Ön Habsburg József Ágost főherceg életútját kutatta, PhD-zett belőle, és ebből a Rubikonban publikációkat is megjelentetett.
Hát azt gondolom, hogy van erre az embernek lehetősége, akkor érdemes megragadni, mert azért az iskolai élet minden sokszínűsége és minden pezsgő mi volt a mellett, egy időn belül tud benne kialakulni egyfajta monotónia, hiszen mégiscsak az ember egyfajta területet, azt szerint az aspektus szerint, ami általában egy érettségire vagy bármi másra kell, azt szerint járja körül. Nekem magamnak legalábbis szellemileg nagyon jól esik ebből kitekinteni, a magam érdeklődése szerinti területekkel foglalkozni. Igazából a saját hivatásomban kezdettől fogva ez a kettő terület így úgymond hadilábon állt egymás, az ember tanár legyen, vagy kutató legyen, vagy teljesen szellemi ember, mert a tanításnak azért nagyon sok gyakorlati eleme is van. Engem az iskolának a milliója az a tanítási gyakorlatomtól fogva megragadott, és nem engedett el azóta se, bár más feladat is jött szembe velem, nem tudtam az iskolát elengedni, mert tényleg egy olyan hely. De ugyanakkor az ember életéből hiányozna, ha nem lenne meg ez a másik fajta szellemi szféra, és ebben a Rubikon fantasztikus alkotóközeget jelent, mert hiszen egyfelől egy ismeretterjesztő magazin, az ország legnagyobb példányszámú történelmi ismeretterjesztő magazinja, 30 éve működik már, tehát tulajdonképpen, ha az ember történelmi lapra gondol, akkor azt gondolom alapvetően Rubikonra gondol. Nagyon színes a tematikája, ugye ókortól napjainkig, nem egy korszakos szakfolyóirat, annak is megvan a helye, a Retörkinek a rendszerváltó szemle, de hát az egy korszakra, és hát nagyon mély fúrás, mély kérdésekről szól a Rubikonnál. Ezt én nagyon szeretem, hogy szerte ágazó tematika van, ha jön egy évforduló, ha jön egy aktualitás, akkor arra akár egy megfelelő történész kollégát becserkészni és vele egy pódiumbeszélgetést tartani, akár ha főszerkesztő úr fölhívja az embert, hogy van egy olyan téma, amit ő úgy sejt, hogy én tőlem nem áll távol, meg tudnám-e írni, akkor az embernek azonnantól kezdve egy pár hetes feladat, amíg abba elmélyed, meg összeszedi, de hát ez nagyon izgalmas, és megvan benne az a rugalmasság is, hogy nem feltétlenül egy napi 8 órát ott hivatalban ülő feladat, mint hogyha mondjuk az ember például akár levéltáros vagy muzeológus, akkor azért ott megvannak a hatósági vagy hivatali feladat, mint ahogy egy tanárnak is. Úgyhogy ilyen módon azt gondolom, hogy ez szellemileg frissességet ad, és megint csak így a szinergiákat lehet összehozni, mert valóban egy ilyen lapnál, mint a Rubikon, ha az embernek egy nagyon szaktémája van, nem tudom, az 1920-as évek dunántúli agrártörténete, akkor az nyilvánvalóan ritkán fordul elő témaként, de picit szerteágazóbb merítéssel, amit akár a tanári háttér is meg tud adni. Itt nagyon sok érdekes feladat találja meg az embert. Én azt gondolom, hogy mindenképpen a fáradtságot vagy plusz munkát megéri az a szellemi jutalom, ami ezért jár, és hát bízom benne, hogy ezek azért valamelyest az órákon is hasznosulnak. Nyilván nem szabad elkövetni azt a hibát, hogy az ember a saját kutatási témáját vagy szakterületét azt minden diáknak lenyomja a torkán, hogy ez fontos, de azért az egy alapösszefüggés, hogy amit egy tanár érdeklődéssel szemlél, azt általában azért a diákjai is érdeklődéssel fogják követni, tehát ilyen módon szerintem megéri ez a befektetés. És hát kíváncsi vagyok, mert én nekem ez egy újdonság az életemben. Most a kutatótanári fokozatot szereztem meg, és ebben tulajdonképpen hivatalbeli kötelességem is, hogy ezt a tevékenységemet a iskolában is megjelenítsem, vagy üzzem, úgyhogy remélem sikerül, gondolkodom iskolatörténeti valamilyen kis kutatócsoporton vagy munkán, hiszen maga az NKJU Budai Árpád Gimnázium jövőre lép a 125. évébe, amelyik egy komoly jubileum, meg is kell ünnepelnünk, meg szeretnénk ehhez azért tartalmi dolgokat is előállítani majd.
Felmerül a kérdés, gondolom nem csak bennem, hanem a kedves rádióhallgatókban is, hogy hogyan hat az ön kutató munkája, az a fajta sokirányú tevékenység, amit végez, vagy éppen egy kosári domokos történelemverseny különböző fordulói a diákokra. Bevallom, elgondolkodtam, hogy a kosári domokos történelemverseny döntője a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen lesz, hiszen ez előretekintést, egy kitekintést jelent a diákok számára.
Itt is a szinergiákra hívhatom föl a figyelmet. Egy pici pontosítást tennék, a regionális forduló Nemzeti Közszolgálati Egyetemen lesz. A döntő az mindig a Nemzeti Múzeumnak a sokat látott dísztermében van, amivel szintén egyfelől itt is szinergiák vannak, mert a múzeum meglátta lehetőséget abban, hogy hogyan lehet a diákoknak elmondani, hogy egy múzeum az mire jó. Hát úgy, hogy a múzeumi tárgyakat is be tudjuk csatornázni a versenybe. És például a döntőn mindig a múzeumi feladattal kezdődik. Van egy komplet feladatlap, amit úgy tudnak megoldani az ő történelmi tudásukat felhasználva, és akkor ez már rögtön kompetencia alapú tanítás is, hogy egyes tárgyakat, múzeumi kiállítási elemeket föl kell fedezni, azt értelmezniük kell, és ehhez már egyébként csatlakozott a levéltár is, tehát a kosári domokos történelemversenyben van egy levéltári feladat is, amelyet mindig az országos levéltár megad, hogy melyik dokumentumokat az ő gyűjteményéből nézzék meg a diákok, és ehhez kötődik a versenytett feladat. Hál' Istennek ott tartunk, hogy sok történelmi intézet is, ha valamit nyitni szeretne a közvélemény vagy a köznevelés felé, akkor akár minket keres meg azzal, hogy valamilyen módon hogy lehetne kapcsolódni. Visszatérve arra, hogy az én diákjaim hogyan vehetnek részt, hát igyekszem, ahogy részt lehet venni, oda őket becsatornázni. Utóbbi években hál' Istennek volt néhány alkalom, amikor az MTVA adott megbízást arra, hogy ilyen történelmi séta jellegű filmet készítsünk. Március 15, október 23, augusztus 20 egyelőre, amiket megcsináltunk, és hát ott az is volt a koncepció, hogy diákokkal együtt, mint egy tanár, aki osztálykirándul, járjuk be. És hát mi magunk is nagyon élveztük a forgatást, bár kemény munka volt, és hát a produktum is azt gondolom, hogy legalábbis sokak visszajelzése szerint jól sikerült. Kosári versenyre, ha épp nem jutnak be döntőre, mert azért sajnos nem mindig jutnak be, mert nagyon nagy a verseny, de hát nélkülük meg se tudnám valósítani, mert általában saját tanítványaim a szervezők. Mondhatom, hogy Rubikon esteken ajánlom nekik, gyerekek, pont erről a témáról tanulunk, most lesz egy este egy adott témát kutató történésszel, akit érdekel, jöjjön el. És hát nem egyszer szerencsére felfedezem a közönség soraiban a saját tanítványaimat. Aztán, amikor Tisza István emlékülés volt egyszer Róheim villában, éppen annak az osztálynak, akinek akinek a korszakot tanítottam, mondtam, hogy lesz egy konferencia, pont ott, ahol tanuljuk, hogy a merénylet is történt, gyertek el. Úgyhogy nagyon jól be lehet őket vonni. Most igazgatóként nyilván az embernek picit összépszűkül, hogy kiket tanít, és hát van egy nagyon szeretett, kedves osztályom, most ballagnak el, hát őket remélem mindenben, amiben tudtam, abban részeltettem. Lesz egy kis űr utánuk, az biztos, mert például a kosári verseny döntőjében már nem is kell nekik mondani, mik a feladatok, már maguktól szinte tudják. Úgyhogy ezek mind nagyon jó dolgok, és partnerként lehet sokszor kezelni a diákokat, ebben lelkesen, értelmesen, okosan vesznek részt. És hát talán még ez a, mondjuk, hogy kutatói attitűd, vagy fejlesztő attitűd, ez abban segít, ami így az utóbbi években lett egy nagyon fontos területe talán a munkámnak. Ugye különböző ilyen szakmai meg tanulmányi utak, vagy hát nyaranta akár konkrétan kikapcsolódás céljából is, de mind történelem, földrajz fókuszúak, és akkor az ember picit belássa magát egy adott régióba, egy adott tájba, annak történetében, múltjába, és összeállít belőle egy olyan kirándulási tervet, amit aztán egy ilyen kvázi szakmai túraként, és hát remélhetőleg a közszolgálati egyetemen ilyen logika mentén, ugye a töri szakon el fognak indulni a terepgyakorlatok is, aminek pont ez lesz a feladata, hogy azokról, amikről elméletben beszélünk a szemináriumi teremben, meg az előadóteremben, azokat ott a terepen megnézzük, vagy egyáltalán csak átéljük a hangulatát, egészen más az emlékezett pedagógia, és akkor megint az egyesületi tevékenységhez kötődünk vissza, tehát hogy ezek minden oldalra összefüggenek egymással. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok területen lehet hasznosítani az iskolában, és a diákok számára is. Bízom benne, hogy ezt ők is értékelik, és szerencsére általában szokott lenni részvételi kedv is.
Hány órából áll a nap dr. Nánai Mihálynak, hiszen foglalkozik kutatással, fejlesztéssel, feladatsorokkal, versenyekkel, versenyszervezéssel, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docenseként tulajdonképpen tovább viszi azt, amit a középiskolában a diákoknak már megtanított. Ez az egymásra épülés, vagy az ön szavaival szólva ezek a szinergiák, hogy hatnak az ön saját munkájára, az ön saját kutatására? Változott a kedvenc korszaka?
Ez több kérdés is egyben. Egyfelől hogy lehet összeegyeztetni? Hát kiváló kollégák segítségével szintén, tehát itt az iskolában nagyon fölkészült vezetőség vesz körbe, akik jószerivel, kérdés nélkül tudják és teszik a dolgukat nagyon felelősen. Tanárkollégák is, könnyű egy olyan iskola élén, ahol a tanárok tudják, hogy mit kell tenni, és az magas színvonalon csinálják. Az egyesületnél is az egyik fő feladat az embernek, hogy ha vannak feladatok, akkor ahhoz megpróbálni megtalálni a megfelelő kollégát, akiban segítségünkre tud lenni, és szerencsére az elmúlt években sikerül is etéren megismerkedni a kollégákkal, mert tulajdonképpen egy ilyen hálózatot építeni az igazi feladat, hogy összetudjanak kapcsolódni a tenni akaró, motivált, lelkes kollégák. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez ennek az áloga. Hogy elmúlt években hogyan változott, nyilvánvalóan a legszűkebb témám a magyar Habsburgok, és azon belül is József Ágost főherceg. Nemrégiben az MTA 200 éves fennállása alkalmából kaptam egy megtisztelő feladatot, ott a MTA által kiadott elnökökről, főtitkárokról szóló díszkötetben József főherceget, mint MTA elnököt megírni, az is egy érdekes feladat volt. Időről időre jönnek különböző megbízások, mondhatom, hogy talán picit tágul az ember érdeklődési területe, de azért az fontos, hogy nyilván tartsuk meg a cipész maradjon a kaptafánál, tehát azért alapvetően én a Horthy korszak első világháború 20. század első fele témakörben mozgok leginkább otthonosan, és ezért is ezzel szoktam foglalkozni. Legutóbb egy komoly tanár továbbképzésnek az anyagát kellett összeállítanom 25 tavaszán, nyarán, és meg is tartottam már az első képzést belőle ősszel. Elég jó visszajelzéseket kapott, aminek nagyon örülök, és hát egy nagyon komoly szakmai feladat volt, hiszen diplomás törtem tanár kollégáknak kellett egy képzést összeállítani. Úgyhogy azt gondolom, hogy olyan feladatok találtok meg, akár a tantervfejlesztés, akár az érettségi kapcsán, akár tankönyvírás kapcsán, ugye a mostani tankönyvsorozatban volt alkalmam közreműködni, amik szélesítették az ember látókörét, és ez egy olyan speciális helyzet, mert a legtöbb történésznek inkább a szakos speciális területekre irányítódik rá szükségszerűen a figyelme alapkutatások egyebek által. Én nekem olyan feladataim voltak, amelyek picit így akár horizontális, de akár így a vertikális történelmi hosszmetszetekbe meglévő tájékozódást segítik kibontani, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos terület. Angol száz történészek szuperek benne, gondoljunk mondjuk Niall Fergusonra, aki megírta a világháborúját, a tér és a torony, civilizációt hihetetlen mennyiségben és nagyon élvezetesen, és olyan összefüggések bontakoznak ezáltal ki, nem csak egy szűk témára fókuszálunk, az nyilván mindennek az alapja, hogy meglegyenek azok az alapkutatások, de azokból a nagy íveket megvonni, akár összehasonlításokat, összevetéseket, párhuzamosságokat, bármi egyebeket fölvillantani, azt gondolom az is egy fontos és nagyon izgalmas feladat. De ha az a kérdés, hogy mivel foglalkoznék szívesen, ha hirtelen nagyon sok időm lenne, például mondjuk Huszár Károlynak a életpályáját, aki ugye a nagy keresztény szocialista politikusa volt a 20. század első felének, ővel nagyon szívesen foglalkoznék, nem tudom, mikor lesz komolyan alkalmam rá, de tervben van.
Az imént igazgató úrral az NKE Óbudai Árpád gimnáziumban, valamint a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületében végzett sokirányú szakmai munkájáról, a kosári domokos versenyről beszélgettünk. Hogy egyeztethető ez össze a családdal? Marad-e szabad ideje?
Igen, hát a legfontosabb, örülök, hogy most szóba tudott kerülni. Hát nyilván mindennek, az egésznek a záloga az, hogy az ember egy nagyon biztos, stabil, szerető családra támaszkodhat. Kedves feleségemre elsősorban, és rajta kívül három kislányomra. Az ember igyekszik megtenni, amit meg lehet tenni. Most például örültem, hétvégén volt alkalmunk elmenni még szánkozni is a hóba, meg téli szünetbe síelni. De valóban azért nehéz összeegyeztetni ezeket, és tényleg a feleségem oroszlán részt vállal a családnak a működtetéséből. De azt gondolom, hogy enélkül nem lehet az embernek érzelmi stabilitása, meg semmi egyéb. És hát nagyon fontos szem előtt tartani, hogy a családját az ember próbálja meg előre sorolni, akkor is, ha sok minden máson. Hát sajnos nem mindig sikerült, de igyekszem nagyon törekedni rá. És szóba került az, hogy különböző feladatok, tehát ez egy nagyon fontos dolog, azt gondolom, hogy az, hogy különböző területeken tud az ember, akár a szakmán belül is, a tanítás, vagy kutatás, vagy közélet, de hát amellett az, hogy utána az ember kikapcsol, leteszi, és akkor a családjával van otthon, vagy esetleg akár zenekarozik is, ezek nagyon sokban segítik. Egy politikai elemzőtől hallottam, és nagyon megtetszett a gondolat, hogy ha valaki falmászó, akkor is minél több fogása van a falon, a mászófalon, annál stabilabban tudja tartani magát. És ha csak kevés fogása van, akkor meg bizonytalan. És hát mindig így gondolok erre én is, hogy ezek a fogások kellenek, hogy meglegyenek, de mondjuk amivel a legerősebben tartja magát az ember, hát az természetesen a magánélete és a családja, amelyik ennek a fundamentuma, életet adó ereje. Úgyhogy nagyon hálás vagyok.
Önt hallgatva úgy érzem, hogy a területek, amelyekkel foglalkozik, és amelyekkel tovább fejleszti a diákjait, a kollégáit, vagy akár önmagát, ezek erősítik egymást. Mit ajánlhatunk a kedves hallgatóknak? Miért fontos ez a fajta összefüggések megtalálása, és ha úgy tetszik, erőnk szerint annak továbbvitele és továbbadása?
Nyilván fontos a passzív pihenés is, az ember kikapcsolódjon, de azt gondolom, hogy ha más szellemi, más intelligencia területeket mozgatunk meg egymás után, az is egyfajta kikapcsolódás, az is egyfajta érzelmi, lelki-szellemi stabilitáshoz tud hozzájárulni. Ha egyik területen éppen rosszabbul megy, valami gond van, akkor az ember örömmel tudja végezni egy másik feladatát. Családi életben is vannak nehézségek, de nagyon sokszor a szeretet és az öröm dominál benne, úgyhogy azt gondolom, ezek nagyon szépen kiegészítik egymást, és nagyon-nagyon jó így csinálni. Viszont nagyon fontos, hogy az alapelvekkel, alapcélokkal tisztában, hogy minek csinálja az egészet, hová tart a világ, és hát mindenütt el szoktam mondani legutóbb a szalagavató igazgatói köszöntőben is a kedvenc evangéliumi részletemet, hogy ne aggodalmaskodjék a szívetek a holnap miatt, holnap majd gondoskodik magáról, legyen elég a mának a maga baja, vagy Huszti Zoli atyától idézhetném, hogy a jelen idejű élet. Tehát az ember abban a pillanatban, amikor van, azt élje meg jól, és jól élje meg, jól tegye meg, és jó Isten kezébe letesszük a továbbiakat, és azt gondolom, hogy akkor minden jó irányba fog menni.
Kedves hallgatóink, dr. Nánai Mihály történésszel, történelemtanárral, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökével, az NKE Óbudai Árpád Gimnázium igazgatójával beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Gyere ki a rétre játszani, a kezem a kezedben tartani, nem félek, ez véd meg. Ölelj, ha eltaszítanak, szerethető, pusztító szavak, két lélek, egy élet. Ha fájt is, most elmúlik minden, lehet, hogy én tévedtem, s így nem megy tovább. De ha várnál, még egy percet állnál, egy helyben a járnál, jobb út várna rád. Az égből a földre, ami több, mint szép, esély álmodni nekünk, miért nem elég élni örök.
Gyere ki a rétre, vár az ég, csillagokkal játszik száz mesét, de szép át ír most az élet. Oda fánt a göncöl és a mars, tudják hiába minden harc eltéved, ki gyorsan lépked. A fájt is, most elmúlik minden, lehet, hogy én tévedtem, és így nem megy tovább. De ha várnál, még egy percet állnál, egy helyben a járnál, jobb út várna rád. Az égből a földre, ami több, mint szél.
Túl sok a szó, a nyár közepén, mint egy hűsvízi tó. Jó jön egy kéz, ha már éppen elég, zöldebb a föld, ha az erdő leég. Hép, fükkönyök mögül, lesekedő világ, fülelni kell Istennek, hogy meghallja az imád. Nézd ezeket, kiderül, ki mikor és kit szeret, majd kigyúlnak a csillagok, mint világító pixelek.
Az égből a földre, ami több, mint szép.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről, s eljutottunk a legszentebb pillanatig, az átváltoztatáshoz. Tarjányi Zoltán professzor úr azt mondja, hogy ahhoz, hogy mélyebben behatoljunk az átváltoztatás misztériumában, szükséges átlátnunk két kulcsfogalmat. Mielőtt tovább mennénk, szeretném hangsúlyozni, hogy a professzor úr is azt mondja, hogy misztérium marad az átváltoztatás. Vagyis emberi fogalmakkal meg tudjuk közelíteni, de valóságban megragadni sohasem tehetjük. mindig szükséges lesz az értelem megfogalmazása mellett a hitre, amely az Úrban, az ő cselekedeteiben és egész személyében gyökeredzik. A két fogalmat, kulcsfogalmat pedig így határozza meg a professzor úr, az egyik az isteni szó, a másik pedig az átlényegülés. Mi is az isteni szónak a lényege? Az isteni szónak az a lényege, hogy amikor Isten kimondja, akkor az azonnal meg is valósul. A teremtésben találkozunk ezzel a szóval és megvalósulásával. Megjegyzem, hogy a teremtés könyvében használt barach szó, teremteni szó, csak is Istennel kapcsolatban íródik le a Szentírásban, senki mással. Pontosan azért, mert az a lényege, Isten kimond valamit, és az megvalósul. Teremtés könyve első fejezet harmadik vers. Isten így szólt, legyen világosság, és lett világosság. Hozzáfűzi a teremtés könyve, hogy minden teremtmény az isteni hatékony szó alapján kapta létét, végül az ember is. Teremtés könyve első fejezet 26. vers, majd ezt mondta Isten, alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Teremtsünk, a barach szó használatos itt is e versben. És az Isten megteremti az embert. Megjegyzendő, hogy a későbbiek során vannak, akik Isten nevében beszélnek, proféták, ebben mindig az isteni szó, az isteni üzenet jelenik meg, mégsem hangzik el a teremtő szó, csak Isten mondja ki. Amikor elérkezik az idők teljessége, és Jézus a világban lép, akkor benne a megtestesült ige lép a világban. Ő az, aki csodáival Isten ember szeretete mellett azt is igazolta, hogy ő birtokolja a hatékony isteni szót, a teremteni szót. Hiszen ő parancsolt a szélnek és a tengernek, és azonnal csönd is lesz. Nagy csendesség támad. Máté evangélium a 8. fejezet, 27. vers. Ugyanez a teremtő szó a jerikói vakot is meggyógyítja. Láss, és a vak lát. Márk 10. fejezet, 52. vers. Lázárt is e teremtő szóval hívja ki a sírból. Lázár, jöjj ki! János evangélium a 11. fejezet, 43. vers. És Lázár kijön a sírból, még úgy is, hogy pólyába van tekerve, képtelen elvileg járni. Megjegyzi a professzor úr tehát, hogy Jézus szavával látható változásokat tudott kieszközölni az általa az isteni teremtő hatékony szó nyilatkozik meg, s mint egy újjáteremtve avatkozik bele a világ rendjébe. A papszenteléssel ezt a hatékony szót kapja meg Isten választottja, amit kimond Jézus nevében, az meg is valósul, mert ő általa Krisztus cselekszik. A szentségek kiszolgáltatásakor a pap nem csak az egyházat, hanem magát Krisztust is megjeleníti. Egyszerre in persona ecclesiae és egyben in persona Christi ténykedik. Amit a feloldozás és az átváltoztatás alkalmával kimond, hozzáteszem, és a többi szentségnél, az realizálódik. Így válik a föltámadt Krisztus testévé a kenyér, és vérévé a bor. Föltehetjük a kérdést, hogy hogyan lehet emberi fogalmakban rögzíteni az átváltoztatást, hiszen a kenyérnek és a bornak nem változik meg az állaga, színe, formája, stb. A kimondott szavak után. A hittudomány is próbálta többféle megközelítéssel közelebb hozni ezt a titkot. Most újra megjegyzem, hogy ez a titok mindig misztérium marad. A hittudomány, az egyház a transzubstantáció kifejezést használja erre. Eszerint minden dolognak van valami lényege, szubstanciája, és vannak járulékos elemei, akcidensek. Itt a professzor úr a lónak nevezett állatról beszél, hogy függetlenül attól, hogy milyen magas, mekkora súlya, milyen életkora, milyen nemű, milyen színű, milyen az egészségügyi állapota, valami lóvá teszi a lovat. És az emberségnek is van valami lényege, pedig az emberek is különbözőek, az egyik fehérbőrű, a másik nem, az egyik ilyen, a másik nem, az egyik ilyen anyanyelvű, a másik nem, az egyik családos, a másik nem, az egyik egészséges, a másik nem, stb. Lehet még sokáig sorolni azokat a járulékos, akcidens tulajdonságokat, amelyek minden emberre valamilyen formában jellemzőek, de másak. Megjegyzi a professzor úr, a kenyérnek is kell, hogy legyen lényege, szubstanciája, holott az egyik lisztből készül, fehér színű, kerek, a másik meg másmilyen. Jézus az utolsó vacsorán láthatatlan, mégis valóságos csodát tett, amikor testévé és vérévé változtatta a kenyeret és a bort. Az apostolok a sok látható csoda mellett ilyen jézusi beavatkozást is megtapasztaltak már, nyilván ez is hozzájárult, hogy hittel fogadják a pászka vacsorán elhangzottakat. A béna fiatalembert azért gyógyította meg a megváltó, hogy a láthatatlan csodával igazolja a láthatatlan, ám valóságos változást, a bűnbocsánatot, a kegyelmi újjászületést. Máté evangélium a 9. fejezet 5. versétől 6. versig így hangzik ugyanis a szöveg, mi könnyebb, ha azt mondom, kelj föl és járj, vagy azt, hogy bocsánatot nyertek bűneid. Tudjátok meg tehát, hogy az emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására. Az apostoli tapasztalat tehát tanúsítja, hogy Jézus képes olyan valóságos változást eszközölni, amelyet érzékszervekkel nem lehet nyomon követni. Ilyen volt az átváltoztatás is az utolsó vacsorán. Jézus szavára, egyetek ebből mindnyájan, ez az én testem, igyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem, nem változott meg a kenyér állaga, formája, színe, íze, ám lényegileg a szubstanciát tekintve mégis testévé és vérévé válik a kenyér és a bor. Az akcidensek nem változtak meg, a szubstancia igen. Minden esetre valóban ez hitünk nagy titka. Amint el is hangzik a Szent Misében, minden konszekráció átváltoztatás után, hogy a kenyér és a bor színében valóságosan megjelenik Jézus golgotai áldozata és föltámadása. Ez valóban a hit teljességét és alázatát követeli meg tőlünk is, amikor a kafarnaumi beszédben a megváltó bejelentette, hogy saját testét adja majd eledelül, sokan elfordultak tőle. Ekkor tette föl a kérdést apostolainak, csak nem akartok ti is elhagyni. Péter válaszolt, Uram, kihez menjünk? Az örök életet adó igéket te birtoklod, nálad vannak. János evangéliuma 6. fejezetének 68. verse. Jézusnak és az apostoli tanúságtételnek hiszünk tehát, amikor elfogadjuk, hogy Krisztus valóságosan megjelenik az átváltoztatásban. Kedves rádióhallgatók, innet folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!